Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének napján közösen átélhettük, ahogy 1956 hősei végre bekerülnek a magyar mártírok nemzeti panteonjába, mondta az újratemetés 36. évfordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökének budapesti szobránál rendezett megemlékezésen Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Ugyanakkor tapasztalhattuk azt is, ahogyan egy szónok a tömeg előtt kimondta, hogy azok a párt és állami vezetők, akik egykor elengedték a forradalom meghamisítását, 1989. június 16-án a Hősök terén szinte tülekedtek, hogy talizmánként megérinthessék a mártírok koporsóit, emlékeztetett Nagy János. A kommunista diktatúra igazi arcát mutatja, hogy még halálukban is meggyalázták az áldozatokat. Kátránypapírba csavarva, szöges dróttal összekötözve, álnév alatt, arccal a föld felé temették el a miniszterelnököt és mártírtársait, tette hozzá. A szobornál elhelyezték Súlyog Tamás köztársasági elnök koszorúját, Kövér László az országgyűlés elnökének koszorúját, illetve megkoszorúzták az emlékművet az 56-os szervezetek és a volt politikai foglyok szervezeteinek képviselői is. Ma is bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, jelentette ki a miniszterelnök az 56-os vértanúk emléknapján. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével és Rockenbauer Zoltánnal, az első Orbán kormány nemzeti kulturális örökség miniszterével emlékezik vissza az 1989. június 16-án Nagy Imre és Mártír társainak újratemetésén elmondott beszédére. Ma is nagy bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk. Birodalmak jönnek, mennek, mi elfutni nem fogunk, írta a kormányfő a videóhoz. Orbán Viktor beszéde keletkezését felidézve elmondta, felmerült, hogy ne ő beszéljen az újratemetésen, mivel ő mondta a március 15-i beszédet is, és egy politikai szervezet ereje nem múlhat egyetlen emberen. Ellenérv az volt, hogy június 16-án ott lesz a Hősök terén 300 000 ember, és nem evidens, hogy a beszéd jól sikerül. Aki egyszer pedig már csinált ilyet, az csinálja most is, mondta. Orbán Viktor a videóban úgy értékelt, ez nem egyszerűen csak egy eseménye volt a rendszerváltásnak, hanem az a pillanat, amikor morálisan megbukott a rendszer. Annak a településnek, amelynek múltja van, jövője is lesz, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, a Vasvármegyei Iváncon. Vince Máté az Ivánc keletkezését elbeszélő 1353-as oklevél díszes másolatának ünnepélyes átadásán arról beszélt, a település múltja kiemelkedő, a Petőfi kulturális program keretében meghirdetett Légy büszke az örökségedre alprogram révén átadott oklevél másolat csak az egyik fontos emlék a sorból. Rámutatott: Iváncon egy valódi közösség él, ennek egyik fontos pillére az a ritka, kölcsönösen szoros kapcsolat, amely a település és a Szigray Kurófi család között a történelem során kialakult. A magyarországi görögség él és fejlődik, a magyar kormányról a nemzetiség pedig mindig számíthat. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Belói Jannisban, ahol átadták a részben megújult görög nemzetiségi házat. Soltész Miklós hangoztatta, hogy a magyarországi görögség tagjai jó magyar állampolgárként élik életüket, megtartva az anyaországból hozott hagyományaikat, kulturális értékeiket, amikre szükségük van a mindennapokban. Az államtitkár elmondta, az elmúlt időszakban többek között megújult a nemzetiségi iskola, a művelődési ház egy része pedig most lett felújítva. Bejelentette, hogy a munka nem marad abba a műszakilag már előkészített építkezés folytatásához. A kormány újabb 30 millió forintot biztosít. 10 dokumentumfilm, egy rövid film és 3 animációs alkotás gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet. Az Aranycsapatról, a 100 éve született Makkárolyról, a II. Világháború utáni hollandiai gyermekmentő akcióról, valamint Fazekas Mihály és Brunswick Teréz életéről is készül dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Végül az időjárásról. Főként a középső országrészre és az északi középhegység tágabb térségére helyeződik a felhőzet és a csapadék súlypontja. Jelentősebb eső is eshet. Az északi a szelet több helyen élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának! Az esti stáb tagjai Batuk Bálta a zenei szerkesztő, Domán Vivien hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként Düma a Három testőr című írásának 9. része szól, majd Közelkép című portréműsorunkban Luda Krisztiánnal, a Hevesi Kutyakiképzőiskola vezetőjével, valamint Pulai Gábor motoros zarándokkal beszélgetünk. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunk szól. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Bezsenyi Dániel életét és költészetét mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején Hollósi András, Miskolc alpolgármestere lesz a vendégünk, akivel aktualitásokról, tervekről, a barlangfürdő helyzetéről és az avasüli részleteiről is beszélgetünk. Adásunk végén Toskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei elnökét idézzük, aki Ukrajna EU csatlakozásának hatásairól, az idei termésről és az utánpótlásról beszél. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd itt való című műsorunkban Batthyány Stratmann Lászlóról és Páduai Szent Antalról beszélget tanítványaival Vámosné Acsúrita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. A műsor ismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Düma a Három testőr című írásának 15. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a három testőr. bíboros magára maradt. Egy pillanatig tűnődött, és harmadszor is csengetett. Belépett ugyanaz a tiszt. Vezessék be a foglyot, szólt a bíboros. Bonacieux mestert ismét elővezették, a tiszt pedig a bíboros intésére eltávozott. Maga hazudott, szólalt meg szigorúan a bíboros. Hogy én hazudtam eminenciádnak, kiáltott fel Bonacieux. A felesége nem kelme árusokhoz járt a Mogirár és a Hárfa utcában. Jóságos Isten, hova járt? Chevreuse hercegnőhöz és Buckingham herceghez. Úgy van, felelte Bonacieux, közben igyekezett felidézni emlékeit. Úgy van, igaza van, eminenciás uram. Mondtam is én nem egyszer a feleségemnek. Furcsa, hogy kelme árusok lakjanak ilyen helyen, ahol cégér sincs a kapun. A feleségem meg csak nevetett. Ó, kegyelmes uram, folytatta Bonacieux, és ő eminenciája lába elé vetette magát. Ó, mégis csak eminenciád a bíboros, a nagy bíboros, a hatalmas lángész, akinek hódol az egész világ. Bármi silány győzelmet aratott is Bonacieux-n, ezen a semmi emberen a bíboros, egy pillanatra mégis boldog volt. Azután, mintha új ötlet fogant volna meg agyában, szinte azonnal mosolyra húzódott ajka. A rőfös felé nyújtott a kezét. Keljen föl, barátom, szólt hozzá. De rék ember maga. A bíboros kezet nyújt, ez a kéz fogta a nagy ember kezét, újongott Bonacieux. A nagy ember barátjának nevezett. Igen, barátom, igen, szólt a bíboros atyai hangon, mert ehhez is értett alkalmattán, de csupán azok mentek lépre, akik nem ismerték. És mivel igazságtalanul gyanakodtak magára, méltó a kárpótlásra, tessék, magáé ez az acskó, 100 arany van benne, ne haragudjék rám, ne haragudjak, kegyelmes uram, mondta Bonacieux, és nem is mert az acskó után nyúlni, mert nyilván attól tartott, hogy csupán tréfa az állítólagos ajándék, de hisz, ha akar, lefogadhat, kínpadra vihet, felköttethet, eminenciád az úr, nekem szavam sem lehet, és ne haragudjak, kegyelmes uram, de kérem, hogy gondol ilyet? Kedves jó Bonacieux uram, látom, milyen nagy lelk, és nagyon köszönöm. Most pedig ugye zsebre teszi ezt a csekélységet, és remélem nem válunk el haraggal. Sőt, végtelenül boldog vagyok, kegyelmes uram. Akkor hát Isten áldja az, hogy a viszontlátásra, mert remélem még látjuk egymást. Amikor csak óhagyja, parancsoljon velem, eminenciásom. Bőven lesz rá alkalom, ne féljen. Rendkívüli élvezet számomra, ha magával társalkodhatom. Igazán, kegyelmes uram. Viszontlátásra, Bonacieux úr, viszontlátásra. A bíboros búcsút intett, Bonacieux pedig válaszul földig hajolt. Azután hátrálva távozott, és amikor az előszobába ért, a bíboros hallotta, hogy nem tudja magába folytani boldogságát, és torka szakadtából kiabál. Éljen ő eminenciája, éljen a kegyelmes úr, éljen a nagy bíboros! A bíboros mosolyogva hallgatta Bonacieux mester rajongásának lelkendező megnyilatkozását, és amint a rőfös ordibálása mindinkább eltávolodott, megszólalt. Nos, most már ez is életre halálra az én emberem. Majd a legnagyobb figyelemmel tanulmányozni kezdte Larochelle térképét, mely, amint említettük, íróasztalán volt kiteregetve. Vonalakat húzott rajta ceruzával, itt húzódik majd a híres gát, másfél év múlva ez zárja majd el az ostromlott város kikötőjét. Egészen elmélyedt stratégiai elképzeléseibe, midőn kinyílt az ajtó, és belépett Rochefort. Nos, szólt hozzá élénken a bíboros, és oly fürgén tekintett fel, hogy látnivaló volt, mi fontosnak tartja a grófra bízott feladatot. Nos, mondtam, az eminenciád jó nyomon járt. Abban a házban csak ugyan lakott egy 26-28 éves fiatal nő, meg egy 35-40 éves férfi. Az egyik 4, a másik 5 napig, de már eltávoztak mind a ketten. A nő az éjszaka, a férfi reggel. Ők voltak, kiáltott fel a bíboros, és az órára pillantott. Most már azonban, folytatta, túl késő, hogy utánuk szalajtsunk. A hercegnő régen Turban van, a herceg Boulogne-ban. Londonban kell őket megkerítenünk. Mik eminenciát további utasításai? Egy szót sem arról, amit történt. Fontos, hogy a királyné tökéletes biztonságban érezze magát. Ne is sejthesse meg, hogy ismerjük a titkát. Higgye azt, hogy valamilyen összeesküvés után szimattolunk. Küldje hozzám Szégié urat, a kincstárnokot. Mit csinál eminenciád ezzel az alakkal? Miféle alakkal? Kérdezte a bíboros. Ezzel a Bonacieux-vel. Amit egyáltalában csinálhatok, a feleséges pionja lesz. Rochefort gróf úgy hajolt meg, mint aki elismeri gazdája fölényét, azzal távozott. Mihelyt a bíboros magára maradt, ismét leült, levelet írt, rányomta magánpecsétjét, majd csengetett. Negyedszer is belépett a tiszt. Kéretem Vitrajt, szólt a bíboros. Mondja meg neki, hogy útnak indul. Egy pillanat múlva csizmásan, sarkantyúsan előtt állt az ember, akit hivatott. Vitraj, szólt az álló, halálában Londonba megy. Percet sem veszteget az úton. Átadja ezt a levelet Milédinek. Itt ez az utalvány 200 aranyról, menjen a kincstárnokomhoz, vegye fel, ugyanennyi üti a markát, ha jól végzi megbízatását, és 6 napon belül visszatér. A hírnök némán meghajolt, átvette a levelet, az utalványt a 200 aranyról, és távozott. Ez állt a levélben. Milédi, legyen ott az első bálon, mely a Buckingham herceg is megjelenik. 12 nyémán zsinórhegy lesz az ujjasán. Közelítse meg, és vágjon le kettőt. Mihelyt a zsinórhegyeket megszerezte, azonnal értesítsen. Amikor Athos 2 nappal a most elmondottak után sem jelentkezett, D'Artagnan és Porthos értesítette eltűnéséről Trévi urat. Ami Aramist illeti, 5 nap szabadságot kért, és Rouenben tartózkodott állítólag családügyben. Trévéi úr apja volt katonáinak, aki egyszer magára öltötte százada egyenruháját, nem lehetett oly jelentéktelen és ismeretlen, hogy meg ne bízhatott volna segítségében és támaszában, mintha csak édes testvére lett volna. Trévéi úr tehát nyomban a rendőrkapitányhoz sietett. Az magához rendelte a tisztet, aki a Vöröskereszt őrhelyének parancsnoka volt. Tájékoztatásából apránként kiderült, hogy Athos jelenleg a forlévékben található. Athos is épp úgy, mint Bonacieux úr, átesett több különféle próbatételen. A 2 fogoly szembesítési jelenetét már ismerjük. Athos mindaddig egy szót sem szólt, nehogy D'Artagnannak is bonyodalmat okozzon, és az kifogjon az időből. Most már azonban kijelentette, hogy Athos a neve, nem pedig D'Artagnan. Elmondta még, hogy sem Bonacieux urat, sem feleségét nem ismeri, hírüket sem hallotta soha. Este 10 óra tájban látogatóba ment barátjához, D'Artagnan úrhoz, erre tette hozzá, 20 tanúja van, ha kell. És mindjárt meg is nevezett több előkelő nemes urat, így például Rátrémúi herceget is. A testőr egyszer és határozott vallomása a 2. számú vallatót is ugyanúgy megzavarta, mint az elsőt. Jól lehet, sokért nem adta volna, ha vérbeli tollforgató módjára borsot törhet egy kardforgató orra alá. Azonban Trévéi úr és Látrémúi herceg neve gondolkodóba ejtette. Hát azt is elvitték a bíboroshoz, de az sajnos a királynál volt a Louvre-ban. Trévéi úr éppen ekkor távozott el a rendőrkapitántól és a forlévék parancsnokától. Hát azt nem sikerült megtalálnia, úgy döntött, hogy ő felségéhez siet. Trévéi úrnak, mint testőrkapitánynak bármikor szabad bejárása volt a királyhoz. Jól tudjuk, milyen gyanakodva figyelt a király a királynét, s hogy a bíboros ügyesen, szakadatlanul élezgette ezt a gyanakvást, mert ha cselszövésre akadt, az asszonyokkal szemben 1000-szer bizalmatlanabb volt, mint a férfiakkal. A király gyanakvásának egyik fő oka ausztriai Anna vonzalma volt, Chevreuse asszony irányt. A 2 nő több gondot okozott a királynak, mint a spanyol polgárháborúk, a surlódások Angliával és a zilált pénzügyek. Úgy látta, sőt szent meggyőződése volt, hogy Chevreuse asszony nem csupán politikai, hanem szerelmi fondorlataiban is kiszolgálja a királynét, ami sokkal nagyobb gyötrelme volt. Alig kezdte a kardinális szellőztetni, hogy Chevreuse asszony, jól lehet a közhit szerint, turban tölti számkivetését, Párizsba szökött, és 5 napig bujkált a fővárosban, kiászva a rendőrség figyelmét, a király egy szempillantás alatt örjöngő haragra lobbant. A csapodár és szeszélyes uralkodó egyik nagy becsvágya volt, hogy az igazságos Lajos és az erényes Lajos nevet kiértemelje. Az utókor nehezen értheti meg az ilyen jellemet, a történelem pedig csak tényekkel adhat rá magyarázatot, nem okoskodással. Mikor aztán a bíboros azt is elmondta, hogy Chevreuse asszony nem csupán eljött Párizsba, hanem titkos kapcsolatot is létesített, vagy ahogyan akkoriban nevezték Armand Tissot a királynéval, amikor kijelentette, hogy ő, a bíboros, már-már ennek a cselszövésnek legtitkosabb fonalait is kibogozta, de midőn inflagránti terhelő bizonyítékok közepette éppen tetten érte volna a királyné megbizottját, aki fenntartotta a kapcsolatot a számkivetett hercegnővel, egy testőr vakmerően és erőszakos módon gáncsot vetett a törvényes eljárásnak, és fegyverrel támadt a törvény derék szolgáira, akik páratlanul ki akarták vizsgálni az ügyet, hogy a király elé terjesszék. 13. Lajos nem tűrtöztette magát tovább, megindult a királyné lakosztálya felé, sápadtan, néma felháborodással, s ez a felháborodás kirobbant, gyakran hideg kegyetlenségre ösztönözte az uralkodót. Pedig a bíboros mindeddig egyetlen szóval sem említette Buckingham herceg nevét. Ebben a pillanatban lépett be Trévy úr hidegen, udvariasan, kifogástalan öltözékben. A bíboros ott léte, a király feldúlt arckifejezése elárulta neki, mi történhetett, és most oly erősnek érezte magát, mint Sámson a filiszteusok között. 13. Lajos már az ajtó gombja után nyúlt, amikor Trévy úr belépett, lépteinek zajára visszafordult. Éppen jókor jön, uram, szólalt meg a király, és most sem tudott színlelni, mint általában, ha indulatai túlon túl elragadták. Mondhatom, szépeket hallok a testőreiről. Én pedig, szólt hidegen Trévy úr, szépeket mondhaték felségednek a tollforgatóiról. Miért osztatik? Vágott vissza dréfösen a király. Bátorkodom felségeddel közölni, folytatta Trévy úr, és hangja szikrát sem változott, hogy ügyészek, biztosok és rendőrök, egyéb iránt fölöttébb tiszteletre méltó, de ha csak nem tévedek, egyenruhánk ellen mód felett a csarkodó szövetsége, arra ragadtatta magát, hogy egy lakásban letartóztassa a nyílt utcán végig hurcolja, és a forlévék börtönbe vesse állítólagos parancsra, de ebbe a parancsba beletekintenem minden pillanatig nem sikerült, szóval börtönbe vesse egyik testőrömet, jobban mondva a felséged egyik testőrét, akinek példás magatartása közismert, és nevét úgy szóval dicsőség övezi, és akit felséged is előnyös oldaláról ismer, Athos urat. Athos, mondta király gépjesen. Igen, persze, ismerem ezt a nevet. Ha szabad emlékeztetem felségedet, szólt Trévy úr. Athos úr az a testőr, aki a múltkori sajnálatos párbaj során fájdalom súlyosan megsebezte Cahusac urat. Igaz is eminenciás uram, folytatta Trévy és a bíboroshoz fordult. Cahusac úr azóta teljesen fölépült, ugyebár. Fel, igazán kedves, szólt a bíboros, és dühösen összeszorította az ajkát. Tehát Athos úr látogatóban járt egyik barátjánál, aki éppen nem tartózkodott otthon, folytatta Trévy úr. Felséged gárdistája a fiatalember, Desessart úr századában, egyéb ilyen Béhánba valósi. Azonban alig, hogy Athos kényelembe helyezte magát barátjánál, és várakozás közben egy könyvben lapozgatott, katonák is fogdmegek sáskahada rontott a házra, több kaput betört. A bíboros figyelmeztetésül a király felé intett. Épp erről az ügyről beszéltem az imént. Tudunk róla, szólt közben a király. A mi érdekünkben történt. Akkor hát, szólt Trévy, szintén felséged érdekében fogták el egyik árdotlan testőrömet? Felséged érdekében kísérték végig az utcán két fegyveres őr között, mint egy gonosztevőd? Felséged érdekében hurcolták meg az orcátlan csőcselék előtt ezt a derék urat, aki tízszer rontott a vérét felségedért, és bármikor készen áll ugyanerre? Ej, szólt a király most már tétovábban. Így történt volna a dolog. Trévy úr elhallgatja, szólalt meg a bíboros teljesen szemtelenül, hogy ártatlan testőre, az érdemes úri ember egy órával azelőtt végig kardlapozott négy nyomozó biztos, akiket magam bíztam meg, hogy egy különlegesen fontos ügyet kivizsgáljanak. Ezt eminenciás uram be is kell bizonyítani, robbant ki Trévy úrból a gaszkonyi szókimondás, és a katonás nyersesség. Mert egy órával azelőtt volt szerencsém vacsorán vendégül látnom Athos urat, aki, és erről felségednek bármikor kezeskedem, érdemes, sőt felettébb érdemes úriember. Vacsora után lát Rémui herceggel és Charles Gróf urral társalgott a szalonomban, mert ők is jelen voltak. A király a bíborosra tekintett. A jegyzőkönyv elég bizonyíték, felelt a bíboros fennhangol a király néma kérdésére. Már is bátorkodom átnyújtani felségednek. Azok állították össze, akik a bántalmazás szenvedő alanyai voltak. Szeretném tudni, miért többet, tollforgatók, irkafirkája vagy kardforgatók, becsületszava, vágta rá büszkén Trévy úr. No, hallgasson csak, Tévi, mondta király. Hogyha eminenciád valamelyik testőrömet gyanúsítja, szólt Révi, megbízom közismert igazságérzetében, és magam kérem, indítson vizsgálatot. Ha nem tévedek, abban a házban, mely a bírósági kiszállás színhelye volt, egy biárni fiatal ember lakik, az említett testőr barátja, folytatta közönyös hangon a bíbörös. D'Artagnan úrra gondol, eminenciád? Arra a fiatal emberre gondolok, aki a pártfogását élvezi, Révi úr. Akkor ő az eminenciás uram. Ön nem tételezi fel, hogy a fiatalember rossz tanácsot adhatott? Atosz úrnak, aki az apja lehetne, vágott közbe Trévi úr. Nem, bíboros úr, ezt nem hiszem. Különben D'Artagnan úr nálam töltött az estét. Eha, mondott a bíboros. Hát mindenki uraságodnál töltötte az estét. Eminenciás uram talán kétségbe vonja szavaimat, szólt Trévi, és a harag arcába kergette a vért. Isten mentsen, kapitány uram, mondta bíboros, de mégis hány órakor volt uraságodnál? Ezt egészen pontosan megmondhatom, mert éppen megfigyeltem, hogy amikor belépett, 9:30 mutatott a fali óra. Jól lehet, azt hittem későbbre jár. És hánykor távozott a palotából? 10:30-kor, 1 órával a történtek után. Mégis, válaszolta bíboros, mert egy pillanatra sem kételkedett Trévi egyenességében, és azt is érezte, hogy kisiklik a kezével a diadal, mégis abban a házban fogták el Athost a sírások utcájában. Talán nem látogathatja meg egymást két jó barát? Nem barátkozhat századom egyik testőre Dezészár úr századának egyik gárdistájával? Ha a gyanús házban barátkoznak, nem. Igen, Trévi, szólt a király, az a ház gyanús. Valóban nem tudtam, felség, de ha egyebütt bármi gyanús az a része, melyben D'Artagnan úr lakik, gyanú fölött áll, erre mérget teszek, mert arról kezeskedem, felség, hogy amint D'Artagnan úr hangoztatja, nála hűségesebb szolgája nincs, felségednek, őszintébb tisztelője nincs a bíboros úrnak. Nem ez a D'Artagnan sebezte meg egyszer Zsűszakot abban a kellemetlen összecsapásban a sarútlan karmeliták kolostoránál? Kérdezte a király, és a bíborosra pillantott, aki elpirult dühében. De igen, és másnap Bernázsut, igen, nagyon jól emlékszik, felséged. Mit határozunk tehát? Kérdezte a király. Ez nem annyira rajtam, mint felségeden áll, felelt a bíboros. Én inkább a bűnösségre szavazok. Én pedig ellene, szólt Révi. Azonban ő felségenek vannak bírái, döntsenek azok. Úgy van, mondta király. Terjesszük az ügyet a bíróság elé, mondjanak ítéletet, az a dolguk. Csak hogy igen szomorú, mondta Révi, hogy a mai sötét napokban a legtisztább élet, a makulátlan erény sem óvja meg az embert a gyalázattól és az üldöztetéstől. Annyit minden esetre mondhatok, hogy a hadsereg igen rossz néven veszi, ha rendőri ügyek miatt ilyen kurtán furcsán bánnak el vele. A kifejezés túlságosan elevenbe talált, de Révi úrnak éppen ez volt a célja. Jól tudta, mit akar. Robbanást akart, mert ha az akna robban, villanása szétoszlatja a sötétséget. Rendőri ügyek, kiáltott fel a király, Trévi úr kifejezésén lovagolva. Rendőri ügyek! Hogy érti ezt, uram? Törödjön csak a testőrevel, ne üsse bele minden bazorát. Ha készpénznek venné valaki, amit beszél, azt hihetné, Franciaország léte forog kockán, ha egy testőrt véletlenül lecsuknak. Lecsukatok én 10-et is, a keservét, 100-at is, ha kell az egész 100-ot, és egy pisszenén sem akarok. Ha testőreim gyanúsak, felségednek, szólalt meg Trévi, akkor bűnösek. Én pedig készségesen már is visszaadom felséget kezébe a kardom, mert percig sem kétséges, hogy a bíboros úr katonáim után ellenem is csak hamar vádat emel. Akkor pedig jobb, ha önként levonulok a börtönbe Athos úrhoz, akit már lecsukadtak, és D'Artagnan úrhoz, akit nem sokára nyilván éppen úgy lecsuknak. Gaszkonyi róka, elhallgat-e már? Kérdezte a király. Felség, válaszolta Trévi, semmire sem kevésbé emelt hangon, kérem kegyes intézkedését, hogy vagy bocsássák szabadon, vagy állítsák bíróság elé a testőrömet. Bíróság elé kerül, szólt a bíboros. Nagyon helyes, akkor legalább engedélyt kérhetek ő felségétől, hogy a perben védője lehessek. A király el akarta kerülni a botrányt, feltéve, hogy ő eminenciájának nincsenek különleges személyi természetű ellenvetései. A bíboros látta, merre felé tart a király, tehát önként megelőzte. Bocsánat, felség, mondta, ha felséged azt hiszi, hogy elfogult bíró vagyok, én visszalépek. Szóval, folytatta király, megesküszik-e atyámra, hogy Athos úr a palotájában volt a történtek alatt, és semmi szerepet nem játszott a dologban. Felséged dicső emlékezetű atyára és felségedre, akinél senkit a világon jobban nem szeretek és nem tisztelek, megesküszöm. Kérem felségedet, szólalt meg a bíboros, kegyeskedjék fontolóra venni, hogy soha nem deríthetjük ki, mi az igazság, ha ilyen könnyen szabadon eresztjük a foglyot. Athos úr mindig rendelkezésükre áll, mondta Trévi úr, és válaszol a tollforgató kérdéseire. Bíboros úr nyugodt lehet, nem szökik meg, azért én kezeskedem. Persze, hogy nem, szólt a király, ahogy Trévi úr mondja, mindig rendelkezésünkre áll. Egyéb iránt, tette hozzá halkabbra fogva hangját, és kérlelő pillantást vetett ő eminenciájára. Jobb, ha azt hiszik, hogy biztonságban vannak. Ez a helyes politika. 13. Lajos és a politika, gondolta Richelieu, és elmosolyodott. Intézkedjék, felség, szólalt meg aztán. A kegyelmezés joga felségedé. Megkegyelmezni csak a bűnösnek lehet, vitázott Trévi, mert azt akarta, hogy az utolsó az ővé legyen. Az én testőröm pedig ártatlan, tehát nem kegyelmet, hanem igazságot kérek felségettől. Azt mondják, a forlévékben van? Kérdezte a király. Úgy van, felség, titokban hurcolták, oda magánszárkában tartják, mint egy utolsó gonosz tevőt. Ej, ördög, vigye el, örmögött a király. Mit tegyünk? Adjuk jóvá a szabadonbocsátást, és érjük be ennyivel, válaszolta a bíboros. Felségeddel együtt én is azt hiszem, hogy Trévi úr kezessége bőségesen elegendő. Trévi tisztelettel meghajolt. Öröme azonban nem volt teljesen hiány a félelemnek. Jobb szerette volna, a bíboros konokul ellenkezik, mint hogy ilyen hirtelen beadja a derekát. A király aláírta a parancsot a szabad lábra helyezésről, Trévi pedig tüstént magával vitte. Amidőn éppen kilépett az ajtón, a bíboros barátságosan rámosolygott, és így szólt a királyhoz. Tökéletes a megértés a testőrségben a parancsnokok és a legénység közt, felség. A szolgálatnak ez igen hasznos, nekünk pedig mindnyánknak igen megtisztelő. Ez az ember sosem fogy ki a fondorkodásból, gondolta Trévi. Az utolsó szó mindig az övé. Azonban jó lesz sietni, mert a király a következő pillanatban más gondolhat, és alapjában véve sokkal nehezebb visszacsukni a Bastille-ba vagy a forlévékbe azt, aki egyszer kiszabadult, mint lakat alatt tartani azt, akit egyszer becsuktak. Trévi úr diadalmasan vonult be a forlévékbe, kiszabadította testőrét, akit egy persze sem hagyott cserbe közönyös nyugalma. D'Artagnant pedig, amikor első ízben viszont látta, így szólította meg. Ezt jól megúszta. Most kapta vissza a kölcsönt, amit megdöfte Zsiszákot. És amíg Bernajouért tartozik, nem is alhat nyugodtan. Trévi úrnak egyébként minden oka megvolt rá, hogy tartson a bíborostól, és várja a folytatást, mert alig húzta be maga után az ajtót, ő eminenciája következőképpen fordult a királyhoz. Most pedig, ha felségednek is úgy tetszik, komolyabban beszélgethetünk. Most már négy szem közt vagyunk. Felség, Buckingham herceg Párizsban töltött 5 napot. Csupán ma reggel távozott.
Alexander Dumas a Három testőr című írásának 15. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Luda Krisztiánnal beszélgetek, aki a Hevesi Kutyaki Képző Iskola vezetője. Ő vele az Ecséden megrendezésre kerülő motoros búcsón találkoztunk, és egy bemutatót tartottak a kutyusokkal. Kedves Krisztián, honnan jött a kutyák iránti szereteted, és honnan jött az, hogy te kutyaoktató leszel?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igazából én ebbe beleszülettem, tehát én nekem már a szüleim, a családom, ők is állatbarátok voltak. Már én kiskoromban ugye sokat foglalkoztam a kutyákkal. Elköltöztünk Tarna-Szentmiklósra, ahol édesapám német juhászok tenyésztésébe kezdett, és így a német juhászok kapcsán kerestek fel minket kutyakiképzők, és az egyik kutyakiképző, akinek a mai napig hálás vagyok, ő az, aki engem így belevezetett magának így a kutyakiképzésnek a világába.
És ez hány éves korodban történt meg, vagy ez így folyamatában, tehát, hogy ezzel születtél, és ebben nőttél föl?
Na most az, hogy konkrétan kutyakiképzővel találkoztam, én ha jól emlékszem, akkor ilyen 9-10 éves korom körül történt ez, igen.
Az a kutyakiképzés, ez nálatok, tehát ahol ti laktok, ott a településen található, vagy a házatok környékén?
Van egy, mondjuk úgy, telephelye a kutyaiskolának, ott tartjuk a csoportos képzéseinket hétvégente, de egyébként kijárunk házhoz is, külön órákat is tartunk, és ez valahogy így tevődik össze.
És kedves Krisztián, hány munkatársal dolgozol együtt?
Na most igazából a kutyaiskolát ketten visszük, párom és én, mi ketten vagyunk az iskola vezetői. Tanulónk hát én úgy gondolom, számításaim alapján közel 100 tanuló van a kezünk alatt.
Szép létszám, gratulálok!
Köszönjük szépen, ezt úgy kell érteni, hogy ugye van Hevesen egy kutyaiskolánk, van Mezőkövesden, párom visz egyet Gyöngyösön, illetve Egerben is az egyik kutyaiskolának ott besegítünk, ott párom visz több tanfolyamot, én pedig az őrzővédő vonalat, tehát így mindezt összerakva, és akkor ezekhez még, hogyha hozzászámolom a külön órásokat, akkor durván 100 tanulónk van.
Ha mesélnél nekünk, hogy hogyan néz ki egy ilyen tanfolyam, tehát hány alkalmas, hány éves kutyák, milyen fajta kutyák vehetnek ezen részt?
Igazából bármilyen kutya részt vehet, na most az, hogy hány alkalmas, ez változó.
Ez kutya függő?
Részben kutya függő, részben amire kevesen gondolnak, hogy gazda függő. Tehát lehet, hogy a kutya az már hozná azt, amit ő tőle elvárnak, viszont a póráz végén egy olyan gazda van, aki kicsit nehezebben indul meg ebbe az egészbe.
Tehát akkor ez tulajdonképpen nem csak a kutyusoknak egy kiképzés, hanem ezzel egy kicsit a gazdája is formálva lesz az oktatás végére.
Mi azt szoktuk mondani, hogy 50-50%, tehát 50%-ot a kutya beletesz, és 50%-ot bele kell tennie a gazdának. Nyilván a másik oldalról mi a 100%-ot megpróbáljuk beletenni.
És ez a kutya kiképzés, ez különböző területeken, tehát én szeretném elvinni a kutyámat hozzátok, akkor mondasz nekem ilyen alfajokat, hogy milyen kiképzésben részesülhet a kutyám?
Na most alapvetően ugye alapengedelmesre, egy behívásra, egy jó kapcsolatépítésre, arra, hogy a kutya és a gazda között jó kapcsolatot építsünk ki, erre bármilyen kutya alkalmas, és akkor itt vannak ugye különböző alfajok az engedelmes vonalon kívül, az engedelmes munkán kívül, az őrzővédő munka, a kereső munka, keresésen belül is ugye többféle tehát nyomkövetés, például területkutatás, stb.
Ezeket ti látjátok, amikor elkezdődik egy ilyen kurzus, hogy az a kutya mire lesz jó, és akkor tanácsoljátok a gazdának, hogy melyik irányt kéne erősíteni, vagy ezt általánosan megkapja minden kutyus, ezt a kiképzést?
Ez megint egy érdekes történet, mert alapjában véve a legtöbb gazda úgy jön oda, hogy ő neki mi a gondolata, tehát ő mit szeretne a kutyával. Mi ebben nyilván ugye tudunk tanácsot adni, hogy ez a kutya erre az adott vonalra éppen alkalmas-e. Tehát egy nagyon egyszerű példa, ha valaki megjelenik nálunk egy tacskóval, akkor nem biztos, hogy az őrzővédő vonalat kell, hogy képviselje az a kutya. Illetve ugyanez, hogyha van például egy pásztor kutyával megjelennek a kutyaiskolába, akkor őtőle maximálisan ugye azokat a dolgokat kell elvárnunk, amit egy pásztor kutyának hoznia kell. Tehát ő maradjon ott, hogy teritoriális védelmet építünk benne. Az engedelmes munka ugyanúgy igaz rájuk, viszont ott is egy kicsit másabb irányultsága van egy pásztor kutyának az engedelmes munkára, mint teszem azt mondjuk egy holland juhásznak.
És ugye azt mondtad itt a beszélgetés folyamán, hogy egy ilyen kutyakiképzés az a kutyustól és a gazdától is függ 50-50%-ba. Általánosságban egy ilyen képzés úgy mennyi időt vesz igénybe, ha mondjuk úgy mindenki aktívan áll hozzá, a kutyus is és a gazda is? Tehát hónapokról, évekről beszélhetünk?
Én úgy gondolom, hogy minimum hónapokról. Tehát minimum hónapokról. Van olyan tanulónk, aki már kezdetek óta, tehát 6 éves lesz, vagyis 6 éves május 18-án töltötte 6. évét a kutyaiskolánk, és van olyan tanulónk, aki a 7 éves kutyájával már 6 éve jár hozzánk. Ő már egyébként egy vizsgáztatott kutya, mégis ennek ellenére a gazda, ő azért hordja még hozzánk, hogy szinten tartsuk, mozgassuk a kutyáját, mentálisan még fejlesszük és fárasszuk a kutyáját. Tehát igazából van egy olyan szint, amit bizonyos idő alatt el lehet érni, ez egyébként változó, de ezen felül, függetlenül attól mondjuk ezt a szintet már a kutya és gazda páros elérte, ettől függetlenül még lehet velük járni kutyaiskolába, mindig lehet újat mutatni a kutya és gazda párosoknak.
És szokott lenni nálatok ilyen megmérettetés is, hogy bizonyos időközönként a kutyákat megnézitek, hogy ki hol tart?
Vizsgákat és versenyeket igen, szoktunk szervezni, viszont nálunk házi vizsgák nem szoktak lenni, mi a hivatalos vizsgákat, ez az úgynevezett BH, IBGH, IGP vizsgák, ezeket szoktuk külső segítséggel megszervezni.
És akkor az a kutya, aki ilyen vizsgán részt vesz, akkor ez mivel jár neki?
Ezek, amiről már ugye beszéltem is, de hát alapengedelmes vizsgák, az IGP vonalban már van őrzővédő és van nyomkövető munka is.
És akkor erről kap egy oklevelet?
Erről kap, így van, egy nemzetközileg elismert oklevelet, illetve úgynevezett teljesítményfüzetbe, ez be van jegyezve.
És ezzel mit tud kezdeni a kutyus is és a gazdája is? Tehát hogyan tovább?
Ezekkel a vizsgákkal ugye tud menni versenyre, illetve ez magának a gazdának egy visszajelzés arról, hogy igen, az én kutyám ő mondjuk úgy papírforma szerint is itt tart.
Tehát akkor ez egy pozitív visszajelzés mindenki számára.
Ez mindenképp így van.
És ugye, amit most itt meséltél, széles a paletta, amivel foglalkoztok. Milyen együttműködő partnerekkel, illetve kikkel dolgoztok együtt?
Együtt dolgozunk más kutyaiskolákkal is, illetve együttműködő partnerként, illetve támogatóként én mindenképp szeretném megemlíteni a Steinhardt Dog Center Kft-t, akik onnan is a Barsza holland prémium minőségű tápok forgalmazásával foglalkozó vonalukat. Ők a mi egyik támogatóink, illetve fontos kiemelnem a Bende műveket, mint céget. Ők kutyakiképző felszerelések gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak. Ők ketten azok, akik igen erősen ott állnak mögöttünk, de ezen kívül ugye más kutyaiskolákkal is együtt dolgozunk, illetve rendvédelmi szervekkel, rendőrséggel, büntetésvégrehajtással, illetve nem csak belföldi, hanem külföldi partnereink is vannak.
És a kedves rádióhallgatók közül, ha valaki most kedvet kapott, hogy felvegye veletek a kapcsolatot, hogyan tudnak titeket utolérni?
Facebook oldalunk is van Hevesi Kutya Kiképző Iskola címen, illetve Hevesen, Mezőkövesden vagyunk megtalálhatóak. Ezen a két helyszínen üzemeltetünk saját kutyaiskolát, illetve Egerbe, aki együttműködő partnerünk, Dogedör Kutyaiskolában vagyunk megtalálhatóak, illetve párom, Szabó Patrícia iskolánk másik vezetője, őneki van még Gyöngyösön kutyaiskolája.
Hát fantasztikus, amit csináltok, és amilyen teljesítményt elértetek, szívből gratulálok nektek. És esetleg ugye most már május második felében járunk. Nyári programok, esetleg tábort szerveztek-e, vagy milyen lehetőségek lesznek nálatok nyáron, milyen programok várnak rátok nyáron?
Az idén negyedik alkalommal szerveztük meg a Hevesi Kutyás Találkozót. Nagyon találékony névvel, negyedik Hevesi Kutyás Találkozó nevet kapta ez a rendezvény, ezt május 10-én szerveztük meg. Én úgy gondolom, hogy most negyedik alkalomra igen nagy látogatottsága volt, színes programok voltak, vakvezető kutyás bemutatónk volt, a készenléti rendőrség tartott bemutatót, a délelőtt folyamán vizsga zajlott.
Nagyon széles palettán voltatok jelen.
Így van, igen. És a későbbiekben a terveink közszerepel egy úgynevezett vizes őrzővédő tréning, ami arról szól, hogy a kutyának az őrzővédő feladatokat, az őrzővédő munkát vizes közegben, tehát konkrétan egy tóban kell végrehajtania. A tóban lesz a segéd, ugye a segéd, őt nevezzük annak, akit, hát így mondjuk úgy megharap a kutya, a segéd bent van a tóba, és a kutyának ott kell az őrzővédő feladatokat végrehajtania. Illetve tavaly augusztusban megszerveztük a Lázár Levi jótékonysági őrzővédő tréningünket, amit így idén augusztusban is szeretnénk megszervezni.
Akkor még egy záró kérdést szeretnék föltenni. Ugye itt az ecséti rendezvényen a kutyusok, akik veletek voltak, ők saját kutyáitok, vagy akik kapcsolatban vannak veletek, tehát akiket úgymond kiképeztek, hogy más a gazdi?
Voltak itt saját kutyák is, illetve ugye tanulókkal jöttünk ide, tehát tanuló kutya gazda párosokat sorakoztattunk fel, ezek ugye a tanulóink kutyái voltak.
Számomra nagyon érdekes volt és tanulságos ez a rendezvény. Köszönöm szépen, Krisztián, ezt a beszélgetést, és további sok sikert kívánok munkátokhoz. Jó egészséget nektek is, és a kutyusoknak is.
Nagyon szépen köszönjük, minden jót kívánunk viszont. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Luda Krisztiánnal, a Hevesi Kutya Kiképző Iskola vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Polai Gábor vagyok, a Szlovákiai Mixi Motoros Klub alapító tagja, annak is a felvidéki részéről, Nagykürtös környékéről. De annak idején elkezdődött a ecsédi motoros búcsúk tradíciójával, a jelszóval, hogy jó példával élni két keréken. Mi már akkor a harmadik motoros búcsú alkalmával, az ecsédi motoros búcsú alkalmával szerveztünk Sasvár Morva őr templomába. Először szintén ilyen motoros szentmisét, motoros találkozót szentmisével összekötve, és azóta ez a staféta, hogy megy a sasvári motoros szentmiség tradíciójának aztán a folytatása.
Honnan jött önnek a motor iránti szenvedélye, és ezt hogyan tudja a zarándokutakkal összekapcsolni? Olyan szinten, hogy motoros klubot is alapított.
Hát a motoros szeretet az gyerekkorom óta, édesapámtól örököltem a motor és a motorok szeretetét.
Milyen motorral érkezett?
Most per pillanat Honda CBF 1000-esen van, de feleségem ugyanaz van 30 valamennyi éve, viszont a motorokat szeretem váltogatni, tehát ebben nem vagyok olyan hű, mint motoros társ.
Honnan jött az ötlet, hogy motoros klubot alapítson?
Hát azt annak idején, mikor összejöttünk ilyen csapat, 3-4 srác, fiatalember, akkor kitaláltuk, hogy akkor kezdődtek el, ez még a múlt századról beszélünk, 1997-ről, tehát összejöttünk négyen ilyen motoros fickó, és eldöntöttük, hogy szeretnénk járni motoros találkozókra, szeretnénk találkozni hasonló gondolkodású emberekkel, megosztani élményeinket, mindent, és akkor alapítottuk meg a Mix Moto Szlovákia motoros klubot.
Ennek jelenleg körülbelül hány tagja van?
Aktív tagja mondjuk olyan 6-7 van sajnos.
Nem baj, de ha ezek kitartanak, ez a tőzsgyökeres tagság.
Igen.
És hová szoktak zarándokutakra menni? Van-e minden évben ilyen fix terv, vagy mindig kitűznek különböző újabb úti célokat?
Már tradíciós Csecsét, aztán Sasvár, aztán rá egy pár évre elkezdett még Szlovákia, és több helyen is lettek szervezve ilyen motoros búcsuk. Hát ha idő kiadja, és van rá a parti, akkor oda is el szoktunk menni több ilyen búcsúra is.
Erre a nyárra esetleg további programok vannak-e már tervbe véve?
Semmi különleges, a jóisten, ha erőt, egészséget ad, akkor motorozás, család, unokák, stb.
Kedves Gábor, amikor először itt járt az ecsédi motoros búcsún, milyen lelki élményekkel távozott haza?
A legnagyobb élmény, vagy olyan mély nyomot, amit hagyott bennem, az volt, hogy a lelki atya hát úgy szólt hozzánk egyrészt, mint szintén motoros, mert bevallotta, hogy évtizedekig szintén motorozott, és nagyon mély benyomással volt rám az is, és hatással volt rám az, hogy úgy szólított minket, hogy fiaim. Ugye hát a lelki atya így szólítsa a híveit, ez rendben van, de ez olyan még mélyebbre hatóan, még bensőségesebben hangzott, és még őszintében hangzott, hogyha is egy motoros, egy idős motoros lelki atya mondja a többi motorosnak, hogy fiaim, ez olyan mély benyomással hatott rám.
Hogy hallottak önök először az ecsédi motoros búcsúról? Hol találkoztak ezzel a programmal? Hogy kerültek önök ide?
Én találtam az interneten valami cikket, mert már akkor is keresgéltem, hogy mi történik, technikai dolgokat is, ilyen akciókat, hogy esetleg hova lehetne menni, hol lehetne találkozni hasonló gondolkodás emberekkel, és akkor találtam cikket a második motoros búcsúról, ecsédiről, és a harmadikon már aztán itt is voltunk.
Itt voltak. A motoros búcsukra általában a motoros társaival együtt érkezik, esetleg kedves felesége is el szokta kísérni?
Feleségem volt itt egyszer, annak idején még, vagy egy körülbelül hatodik, vagy hetediken elosztuk őt is autóval, nem motorozik, a motorozás az csak
az számít. A férfiak dolga.
Úgy. A szívem az övé, de a motorozás az enyém.
És most társaival érkezett akkor a búcsúra?
Hát sajnos ez a Covid most betette egy kicsikét a hajtót, sokan kiestek azokból, akik szoktak évente járni, tehát most csak páran vagyunk, de igen, társaim.
De hála Istennek, hogy itt lehetünk.
Nagyon örülök én is neki.
Mivel kedves Gábor Szlovákiából érkezett, van-e kedvenc kegyhelye, zarándokhelye Szlovákiában, ami önhöz közel áll?
Természetesen nagyon szeretek templomot meglátogatni bárhol, nem csak Szlovákiában, bárhol, valahol kint vagyunk, de talán szívemnek egyik legközelebbi ilyen kegyhelye éppen a sasvári templom, bazilika, ami történetesen a hétfájdalmas Szűz Mária nevét viseli, és közeli számomra azért is, mert az az akció, a motoros búcsú, amit ott szervezünk, és ezt büszkén mondom, hogy szervezünk, mert a szervezők között benne vagyok, habár 240 kilométerre van onnan, ahol lakom, de úgy vesznek mai napig, mint otthon itt, mint szervezőt, főszervezőt. Tehát ez számomra gyönyörű hely, nagyon-nagyon szép, meghitt hely, mint templom, mint bazilika, mint érzelmek, mint átélés, Szent Mise átélése, ajánlom, aki teheti, nyugodtan menjen el, nézze meg, csodálatos egy kegyhely.
Ezt egy kicsit pontosítva megtetszik tudni, hogy mihez van közel? Melyik nagyvároshoz?
Sasvár, Morvaőr, Sastín, Stráze, szlovákul, és ez a nagyszombati trnavai körzetben van. Tehát lefele Pozsonnak és nagyszombat után Szenica mellett.
És ott mikor szokott ez a búcsú megrendezésre kerülni? Van esetleg fix időpont, vagy ez változó?
A motoros búcsút minden június utolsó szombatján szoktuk megszervezni, de különben év folyamán mindenféle búcsúk szoktak lenni, tűzoltóktól, énekkaroktól keresztül, majd minden héten van valamilyen búcsú, valamilyen egyesületnek, valami szervezetnek a szervezésébe.
Akkor ez egy, úgymond, egy kedves kegyhely, zarándokhely.
Igen, nagyon kedves, nagyon kellemes, nagyon meghitt szép hely.
Hát köszönjük szépen, ha módunkban adódik, biztosak vagyunk, hogy fel fogjuk keresni.
Én köszönöm szépen, átszólattam.
És mivel a beszélgetésünk elején azt mondta kedves Gábor, hogy évtizedek óta egyik kedvenc hobbi a motorozás, Ezt hogyan fogadja a kedves családja?
Családom elviseli, tűri, sőt, talán néha még büszkék is rá. Feleségem előtt le a kalappal, nagyon tolerálja és drukkol, szereti, hogy tudja, hogy ez az egyik nagy szerelmem, a motorozás. A gyermekeim közül érdekesik, hogy egyik sőt motoros, se fiám, se lányom. Ez már talán nem is baj, mert ha úgy később, mikor már olyan 18 évesek voltak, mikor belegondoltam volna, hogy most elvinnék a motoromat, az kicsikét fájó lett volna, úgyhogy azok nem lettek motorosak. Mi már van 3 unokám, és azokból már a 3 éves pici, te az már bizony érdeklődik, hogy apának milyen motorja van. Hát úgy, mint megadta Jóisten azt a te örömöt, hogy motorozhattam a lányomval, egy időt állt, úgy remélem, hogy még megadja azt is, hogy a derőt, egészségét ahhoz, hogy talán lehet, hogy még majd a unokákat is egy kicsikét megfuvarozhatom a mocin, és akkor lesz egy szép emlékük az életbe, hogy apa motorozott velük, apa vitte őket motoron.
És kisfiúk, kislányok az unokák?
Kislány 2, egyik kisfiú, a legfiatalabb, az majd egy hónapos, az fiú, aztán van egy 9 hónapos kislány, és egy 3 éves kislány szintén.
Most szép nagy családja van.
Igen, hál' Istennek.
Még az interjú előtt beszélgettem kedves Gáborral, és azt mondta, hogy szülőfalujában a plébános úr is lelkes motoros.
Annak idején, mikor vagy második, vagy harmadik ecsédi motoros búcsún voltunk, akkor meghallotta eztet a lelkiatyánk falunkba, a József lelkiatya, és hát alkalomattan rákérdezett, hogy mi is ez, hogy is van ez. Nos, a lelkiatya pattanjon föl mögém, és jöjjön velem. Úgy is volt, nem félt, fölült mögém a motorra, elhoztam út ide, ecsédre, nagyon tetszett neki a dolog, koncelebrálta a Szent Misét is, ugye, és hát azóta megmaradt a mi vérünk, megmaradt közöttünk, amikor teheti velünk van, ilyen motoros búcsúkon, nagyon nagy szeretettel jön velünk. Néha, ha egy nagyobb csapat jövünk össze, és elhangzik egy pár olyan szó, amit nem kellene kimondani lelkiatya jelenlétébe, akkor, mikor így rákérdeztem a lelkiatya, hogy viseled ezt a dolgot, azt mondta, hát ilyenkor nem hallok semmit. Úgyhogy elviseli a partit, elviseli a durvább megjegyzéseket is, és lelkes lelkiatyánk, lelkes motoros padrénk.
Hát a jó Isten éltesse továbbra is, és Isten tartsa meg a jó szokását. Kedves Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a Szlovákiában szervezendő motoros búcsúhoz, és a szűzanya kísérje minden útjukon önöket.
Nagyon szépen köszönöm a szót is, a jó kívánságokat is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Pulai Gábor motoros zarándokkal Hajdú Mária beszélgetett.